Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A szikes tavak az életet jelentik az állatvilágnak. A víz visszatartás lehetőségeit keresik a szakemberek a homokhátság határán.
Egy másfél hektáros szikes tó, ez időszakosan kiszárad, illetve elsős időben nagyobb vízállása alakul, és körülötte pedig egy szikes gyep van. Valamikor csak az esőtáblálta, most már ez kevésbé, van egy halas tó, aminek a vizét engedik újabban ide, hogy mégiscsak legyen benne valami nedvesség.
Megtartó, éltető, gyógyító ereje van az agroturizmusnak, amely a vidéki és a városi embernek is egyaránt kínál lehetőséget.
Saját tenyésztésű, ugye palósztyók van, saját kitenyésztésű faluhelyi nyúl van, kísérő állatok is vannak, tehát ami ehhez szükséges. És ez egy városi léthez, de akár most már mai világban majdnem azt mondom, hogy falusi léthez szokott embernek is, ez egy látvány. Olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb.
A reggeli madárcsicsergés a biológusok szerint azért intenzív, mert a madarak hajnalban még nem látnak, nem tudnak táplálékot szerezni, viszont területet tudnak foglalni a hangjukkal. Harkálylesen jártunk.
A harkályok azok nem énekes madarak, tehát nincs bonyolult énekük, azért van jelző hangjuk, mivel nagyon izgalmas a táplálkozásuk, ezért ez megint egy harkály volt. Sokkal egyszerűbben tudnak úgy messzire hangzóan énekelni, hogy dobolnak a fákon.
Abban minden környezetvédelmi szakember pártálláson felül egyetért, hogy víz kell a tájba. Az aszályos, rendkívül meleg időben egy apró vízfolt is az életet jelenti az állat- és növényvilágnak. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun Szolnok megye határán a Fényes tónál szakemberek keresték a vízmegtartás lehetőségét, uniós pályázatban is reménykedve. Elsőként Vilhelm Ákos természetvédelmi őrrel, majd Pálinkás Csabával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi elnökével beszélgettünk a pusztát járva.
Tiszajánén vagyunk a Fényes tó nevezetű területen. Ez Natura 2000 hálózat részét képező terület.
Ami azt jelenti konyha nyelven, hogy nagyon védett.
Igen, jelen pillanatban így is fogalmazhatunk. Hát éppen az előbb a Nagy-Oda fészkelést néztük meg, most pedig a Fényes tónak a beömlő csatornáját keressük.
Azért egy pici túlzás az, hogy ez tó, bár ilyen nagy szárazságban már ez is tónak számít. Mekkora vízes élőhely ez, és gyakorlatilag egy hatalmas nagy rét közepén van.
Egy másfél hektáros szikes tó, ez időszakosan kiszárad, illetve elsős időben nagyobb vízállása alakul, és körülötte pedig egy szikes gyep van.
Ez csak az eső táplálja? Meg amit régen belvíznek neveztünk?
Valamikor csak az esőtáblálta, most már ez kevésbé, van egy halas tó, aminek a vizét engedik újabban ide, hogy mégiscsak legyen benne valami nedvesség.
Milyen madaraknak nyújt ez fészkelő vagy akár táplálkozó helyet is, hiszen ma már a víznél nagyobb kincs nem nagyon van.
Igen, ez így igaz, és ennek megfelelően, ez, mivel viszonylag alacsony, ezért a gázló madarak azok előszeretettel keresik fel, úgy fészkelés szempontjából, mint a vonulási időben. Legörvendetesebb az, hogy a nagyodákat, azokat itt látjuk a helyszínen, és három vagy négy költő párunk is van. Ezen felül cankók vannak még, gólyatöcs, gulipán is van, sőt, a vonulásban még vörös nyakú rudat is láttam rajta.
Fontos lenne például ezt a tavat, ami már most így tavasszal leszáradóban van, megtölteni egy kis vízzel, vagy ez így jó, ahogy van, nyáron leszárad, tavasszal van benne pici víz, hogy jó ez, vagy van-e olyan kifejezés, hogy jó?
A szikes tavaknak ez a természet, hogy nyár végére azért jellemzően leszáradnak. A leszáradás késleltetése lenne jó, mert jó lenne, hogyha az itt költő madarak azok fel tudnák nevelni rendesen a fiúkáikat.
Van-e valami terv ezzel a területtel? Nem véletlenül vagyunk itt.
Hosszabb távon valamilyen megoldást kell rátaláljunk ahhoz, hogy ez a vizes élőhely mint olyan megőrződjön. A Madártani Egyesületnél merült fel annak a lehetősége, hogy területre beérkező vizeket minél jobban megtartsák.
Mit lát éppen a távcsövében nézett?
Barna réti héját, az pont jó, mert ugye felugranak rá a madarak, és akkor így gyorsan le lehet számolni, hogy akkor hány pár van helyszínen vagy a vizsgált területen.
Nem akarom egyébként itt a vizsgálatot meg a terepfelmérést zavarni, úgyhogy nyugodtan sétáljunk tovább.
Megvizsgáljuk itt a csatorna, hol vezet, honnan vezet, meg milyen műtárgy van rajta, hogy az esetlegesen forrás nyújtó LIFE pályázathoz úgymond anyagot gyűjtsünk.
Mert uniós forrásból lehet, hogy sikerülne esetleg egy pici vizet varázsolni ebbe a tóba, legalább csak annyit, hogy ne száradjon le oly gyorsan?
Hát ha vizet nem is, azt ugye nem tudunk, tehát vízzel akkor tudunk mit kezdeni, ha van.
Igen.
De az, hogyha ugye van, akkor ne folyjon el. Tehát, hogy azt megnézni, hogy lehet leginkább megtartani a területen, és akkor ehhez gyűjtünk némi muníciót.
Meg is érkeztünk ide egy kis árokhoz, nem mély, talán egy méteres. Ezt keresettük?
Ez, igen, ez lesz az. Hát ugye nem kell ennek mélynek lennie, csak pont mondjuk ott, ha tónak a szintje alá megy csak néhány centivel, már akkor is ugye elvezeti a vizet, tehát a víznek nem kell sok, néhány milliméter is elég pont, és akkor arra fog menni. Úgyhogy igazából megtaláltuk, amit kerestünk, de majd még bentebb megyünk, mert bentebb még van egy műtárgy, azt még meg szeretnénk nézni, hogy az mire is alkalmas.
Szorosan együtt kell dolgozni például a vízügyen, hiszen hogyha van műtárgy, azt a vízügy nyithatja, zárhatja, földi halandó ahhoz nem piszkálhat hozzá.
Vízügy, nemzeti park, madártani egyesület, hát mindannyian közösen keressük a megoldást. Ezeket hogy tudjuk megőrizni, ezeket az élőhelyeket?
Gyanítom, hogy a kiszáradással, az elsivastagosodással, az aszállyal, a víz nélküliséggel egyre inkább összefognak ezek a szervezetek egymással, így a bajban.
Bizakodók vagyunk mindannyian, minden szereplő, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a jövőben így lesz.
Tó körül számít az valamit, hogy itt van víz? Vagy ez ugyanolyan gyep, mint bárhol máshol? Vagy esetleg látszik az, hogy itt azért van valamennyi víz? Akár a növény, akár az állatfajok tekintetében.
Hát nyilván ott, ahol jobban megrekedtett, mélyebb területet, nyilván teljesen más növénytársulások vannak, mint itt föntebb, de az látszik, hogy szikes, tehát hogy ez már ilyen kiskunsági jellegű ez a rész, tehát már itt vagyunk a szélén tulajdonképpen a kiskunságnak.
És a vadvilág tekintetében gondolom, hogy ide nem csak madarak járnak, hanem akár emlősök, patások is inni.
Hát nyilván minden használja, ami a környéken vannak, nem csak a madarak természetesen. De egyébként az egy szerencsés hely, mert tulajdonképpen karnyújtásnyira vagyunk a Tiszától, de ez már egy teljesen más élőhely. Abszolút egy másik arca a magyar flórának és faunának.
Egy picit arrébb gurultunk az autóval, gyurgyalagok vannak fölöttünk, talán a legszínesebb hazai madár.
Így van, ez az egyik legszínesebb hazai madarunk. Egy különleges telep mellett állunk, ahol az általánostól, vagy a megszokottól eltérően nem partfalban fészkelnek, hanem a sima homokföldön készítik az üregeiket, és akkor abban...
Pedig ilyen homoklösz falban szoktak együtt a parti fecskékkel, itt meg simán a gyakorlatilag a talajon vízszintesen.
Így van, az öntés talajon szépen fogják magukat, és beleásnak a földbe.
Nem folyik be az eső?
Úgy látszik, hogy nem, mert ez már egy több mint 10 éves telep. És hát néha róka szokta meglátogatni őket, és egy-két üreget kiás, 90 darab üregből 4-5 darabot szokott predálni. Jó, mélyre leássák, és akkor ott már nem hallja meg őket a róka.
Az pedig ott egész
év, igen. 90-valahány üreget is sikerült megszámolni.
Meg volt egy nagy tűz is.
Tűz?
Igen, persze. Hát itt ez, amióta nem legeltetnek, azóta begyomosodott a terület. Kiszáradt teljesen, és akkor volt egy seregi leszállt a középfeszültségű vezetékre, áramütést szenvedett, és a tolla, az égő toll az meggyújtotta a növényzetet. Tűzoltók ki kellett vonuljanak, és el kellett oltsák meg.
Jól tudom, hogy a gyurgyalag a méhészeknek nem egy nagy barátja?
Igen, ahogy az egyik népi neve is mutatja, hogy azt mondják rá, hogy méhészmadár. Nem igazán szeretik, mert mindenféle rovarokat eszik, és előszeretettel fogyasztja a méheket is. El tudja kapni, szépen a fullánkját ezt kiszedi, és akkor utána megeszi.
Méhkaptár, vagy egy méhészet, az terített asztal az a menza.
Így van, hogyha a közelben méhész telepszik a telep közelében, az nem sok mézet fog betakarítani.
Az aprócska fényes tó, reméljük, fényes jövő előtt áll. Ha sikerül vizet kormányozni a területre és elzárni az elfolyás útját, akkor a pusztítóan meleg száraz időben is élőhelyet nyújthat állatnak, növénynek egyaránt. Fontos helye van a turizmus palettáján az agroturizmusnak, hiszen az agroturisztikai szolgáltatók egyszerre jelenthetnek attrakciót az élménygazdagságok lehetőségeinek kihasználásával, illetve működhetnek gasztronómiai szolgáltatóként is. Azon túl, hogy a szolgáltatók erősítik egy térség turisztikai vonzerejét, egyben növelik a vidék megtartó erejét, illetve a helyi termelők számára lehetőséget biztosít a turizmusban való megjelenés a több lábon állásra. Erre ad szép példát a mátranováki faluhely major. A riporter Tarnóci László.
Visszatérő vendég a faluhely majorban. Mi az, ami visszahozza önt?
Nyilván az állatok az egyik számomra. Másrészt meg ez a teljesen nyugodt környezet. Ez itt egy ilyen varázslatos hely.
Reggelente itt kukorékol a kakas, olykor felugat a kuhasz, városi ember fülének.
Ez ennél sokkal több. Annyi minden van itt. Minden egyes nap, minden egyes pillanatban mindig valami más. Más szólít, mást fedez fel az ember itt, mást hal, más madarakat hal ki a tájból.
Igen, gyurgyalagok rebbentek föl az elő fölöttünk.
Igen, vagy más évszakokban is teljesen más arcát mutatja ez az egész.
Ön honnan érkezett?
Budapestről, de ez a természet szeretet, ez így mindig is megvolt.
Itt galambok, tyúkok, rackák, sokféle állat, ami tenyésztésben van, és ami asztalra is kerül.
Igen.
Mi az, ami kedves az ön számára ebből?
Minden évben vannak más malacok, vagy ugye voltak ludak, kacsák is. Akárhányszor visszajövünk, mindig más-más állatok vannak, őket is így jó felfedezni. Ettől függetlenül, hogy tudjuk, hogy ők valószínűleg jövőre már nem lesznek itt.
Mennyi időt lehet itt eltölteni, és mit ad az itt eltöltött idő?
Hát mi ilyen 2-3 napra szoktunk jönni, de én itt ellennék egy hetet is. Sőt, beállnék ide segíteni Gyula bácsinak. Meg vele is olyan jó beszélgetni. Ádámmal is, Dáviddal is, bárhol itt az egész környéken. Fönn a dombon, itt lent, a nap bármely szakában. Mindenki olyan kedves.
Önök honnan érkeztek?
Szegedről jöttünk.
Hát más vidék, ez a dimbes dombos nógrádi táj.
Igen, de ez is gyönyörű. Szép az Alföld is, és szerintem nem csak nekem szép, de ez gyönyörű, ez a vidék ezzel a rengeteg dombbal, meg mindennek.
Hogy találták meg a faluhely majort?
Ide hozott minket a szívünk.
Igazából ő talált ránk.
Igen.
Valahol.
Nem tudom, osztotta meg velünk a mesét, megszületett ez a tavasz, nyár, ősztél, meg a szobákat, meg mindenfelét, és akkor úgy éreztük, hogy ide kell jönni.
Juhodályokból kialakított szobák.
Fantasztikus. Tehát az a fajta tehetsége, hogy hozzányúl a gazdája azokhoz a dolgokhoz, amik egyébként az enyészetté lennének, és mégis egy új életet adott nekik. Szerintem fantasztikus.
Igen, tökéletes újrahasznosítás.
Igen. Igen, mi is ezt az utat választottuk, és nagyon remélem, hogy egyébként ezt végig is tudjuk járni, mert az újrahasznosítás, meg a régi világnak a folyamatosság, azt valahol vissza kéne adni a fiataloknak, mert ők meg keresik.
Ebben a nyárias jó időben mind többen keresnek úti célokat maguknak. Az is egy jó választás, ha valaki az agroturisztikát veszi célba, a vidéket, a természetközeli életet. Földi Gyula juhtenyészete, világversenyeket nyert törzstenyészet.
Egyszerűen a tenyésztés, ez szükséges. Más kisebb állatfajokat is tartunk, aminek a generációváltása ugye gyorsabb, és ezt használjuk fel a tenyésztésben a juhoknál. De ez egyben látvány is természetesen az ide látogatóknak, tehát nem csak annyi van, hogy megnézünk egy juhászatot, aztán megyünk tovább, hanem azért saját tenyésztésű, ugye palósztyúk van, saját kitenyésztésű faluhelyi nyúl van, kísérő állatok is vannak, tehát ami ehhez szükséges. És ez egy városi léthez, de akár most már mai világban majdnem azt mondom, hogy falusi léthez szokott embernek is, mert ez a falusi lét, ez annyit jelent, hogy még nem város. Ebből adódik, hogy ez egy látvány. És mivel, hogy ez egyfajta bemutató gazdaság is, egy mintatelep is, ezért olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb. Sok helyen ugye nem így vannak az állatok, hanem telepszerűen, vagy akár, hogy így viszont látványos is, és érdekes is.
A természetterápiájával hív Földi Ádám vendégeket ide.
De a természetterápia az nálam egy sajátos fogalom. Ezt használják sokan az erdőfürdőzés szinonimájának, de itt egy kicsit többről van szó. Maga az, hogy az ember kiszakad a megszokott hétköznapokból, és belezökken vissza egy természetesebb rendbe, ahol az időnek megvannak a saját ciklusai, megvan a saját ritmusa, ez már önmagában terápiás jellegű. De arra törekszem, hogy minden tagját az élővilágnak jobban megismerjem. Nem feltétlenül csak több ismeretet szeretnék gyűjteni róluk, hanem egy picit az ő varázsukat szeretném megismerni. Ha az embernek van mondjuk egy macskája, akkor tudja, hogy milyen egy macska, úgy igazán. Mivel én nagyon sokat foglalkoztam a néphagyományokkal, szakmájával.
Néprajzkutató becsületes szakmája szerint.
Igen, igen. Ezért nyilván felfigyeltem rá, hogy a régi ember számára minden élő az egyben szimbolikusan is megidézett valamit. És ezt a szimbólumot használom ebben a terápiában, mert hogyha megérkezik valaki hozzánk, mondjuk szállóvendégként is leülünk beszélgetni egy kicsit, elég hamar kiderül, hogy ő épp milyen élethelyzetben van, mi az, ami kitölti most az érzelem világát, a gondolat világát, és ehhez, ismerve ezt a szimbolikus nyelvet, tudok ajánlásokat tenni neki, hogy mi lenne most az élő világban, aminek a közelségét úgy kereshetné, megpróbálhatná, egy kicsit foglalkozhatna vele. Ez jelenti számomra. Mivel egy gazdaságban van a völgy, ezért a jószágok azok adottak. Rengeteg házi állatunk van, rengeteg olyan egyéb képviselője van itt, például a szarvasok, bárcsak ne lennének ennyire közel, vagy akár a farkasok körülöttünk, de az udvarban rengeteg olyan növény van, amelyeknek a közelsége, például csak mondok egyet, ha már itt a szimbolikus nyelvet említettük, mondjuk a nyárfák. Már az ókori irodalomban is ugye a költők vagy a jósdáknál is például a rezgő nyárnak a leveleiből próbáltak olvasatokat megtalálni. Szóval, hogy hát igazából mindenhol, mindannyiunk körül itt van az élő világ egészen. Az a különbség, vagy az az érdekes, hogy mi hogyan tekintünk rá, valóban élőnek-e?
Van mit tanulnunk a természettől, s erre jó iskola nyaralás idején az agroturizmus, amely lelassítja élettempónkat és alkalmat ad a vidékhez, önmagunkhoz és a természethez való közelkerülésre. Zöld hírek a kék bolygóról. Nagyszabású vízügyi fejlesztés indul a Békés megyei félhalmi holtágrendszernél, hogy hatékonyabban kezeljék az aszály és a vízhiány problémáját. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság tervei szerint a Körös Tarcsa, Csárdaszállás és Gyomaendrőt térségében található holták teljes megújuláson megy keresztül. A fejlesztés során kikotrással eltávolítják a felhalmozódott iszapot, így a holtág jóval több vizet tud majd tárolni. Emellett elbontják a vízáramlást akadályozó régi földműveket és korszerűsítik a zsiléprendszereket is. A beruházás célja, hogy a jövőben több víz jusson a térség gazdálkodóinak és természeti területeinek, miközben csökkentik az aszály okozta károkat és javítják a vízgazdálkodás hatékonyságát. Új, Noé bárkája nevű bemutatóhellyel bővült a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje, ahol védett és fokozottan védett őshonos növényfajokat mutatnak be a látogatóknak. A gyűjtemény célja, hogy egy helyen tegye megismerhetővé azokat a ritka növényeket, amelyeket a botanikus kert szakemberei évtizedek óta gondoznak. Az új, bárka alakú bemutatótér szimbolikusan a veszélyeztetett fajok mentésére utal. A kertben jelenleg 142 védett növényfaj látható, miközben Magyarországon közel 800 növényfaj áll természetvédelmi oltalom alatt. A gyűjtemény nem csak látványosság, hanem oktatási és szemléletformáló szerepet is betölt. Információs táblák ismertetik a természetvédelem történetét, valamint a veszélyeztetett növények szaporításával és visszatelepítésével kapcsolatos munkát. Az új részleget iskolai programok és ismeretterjesztő foglalkozások számára is használják majd. Ismeretlenek ellopták a védett fekete kökörcsén teljes 86 tőből álló állományát a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez tartozó Bosoki Szőlőhegyről. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett. A fekete kökörcsén a térség egyik legkedveltebb vadvirága, egyetlen tövének természetvédelmi értéke 10 000 forint. A helyiek szerint az eset nem csak jelentős természeti, hanem komoly erkölcsi veszteséget is okoz a közösségnek. Tudták, hogy a madarak a párzási időszakban hangokkal védik a territóriumukat? Énekükkel egyfajta akusztikus védőhálót alakítanak ki. Leginkább hajnalban hallatják a hangjukat, hiszen ez számukra a legkedvezőbb időszak energiagazdálkodási szempontból. Miután túlélték az éjszakai hideget, a reggeli órákban kezdik kiterjeszteni ezt a hangkerítést. Ilyenkor a madarak még nem látnak eléggé ahhoz, hogy táplálékot keressenek, viszont a hangjukkal már képesek jelezni és védeni a területüket. Fújsz Tibor István okleveles biológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa szerint a harkályok például dobolással, kopácsolással kommunikálnak. Riporterünkkel Királyhegyi Zsuzsannával a budakalázi ártéri erdőben figyelték meg a harkályok viselkedését.
Ott van, ott repül.
Ott
van.
Ő az?
Látom.
Ez egy tarka harkály, valószínűleg nagy tarka harkály. Vegyük fel a hangját.
Nagyon szép madár, viszonylag kis testű.
Igen, de a tarka harkályok közül ezek a nagyobbak. A harkályok azok nem énekes madarak, tehát nincs bonyolult énekük, azért van jelző hangjuk. Mivel nagyon izgalmas a táplálkozásuk, ezért ez megint egy harkály volt. Sokkal egyszerűbben tudnak úgy messzire hangzóan énekelni, hogy dobolnak a fákon. Ugye a harkályoknál azt mondjuk, hogy a fák doktor, ez az a klasszikus kép, hogy a fán kopogtat, talál valamilyen fában élő lárvát, rovarlárvát, és akkor ezt kivési a csőrével, majd a nyelvűvel, ami nagyon hosszú, messze kiültető, és a végén pici orgok vannak, ezzel kihúzza a lyukból ezt a lárvát. A harkályok ezt a dobolást, ezt nem csak, tehát magát a favésést nem csak táplálékszerzésre, hanem területkijelölésre, illetve párszerzésre is használják.
És ezt dobolásnak hívjuk, tehát nem kopácsolásnak, mert ugye fakopáncs, vagy úgyis lehet.
Igen. Magát azt a folyamatot, amikor kimondottan ilyen párzási céllal, vagy területkijelölési céllal végzi ezt a kopácsolást, azt nevezzük dobolásnak.
Most olyan fát keresünk, amiben meg tudjuk figyelni a harkály dobolásának a nyomait. Mit keresek, mit nézzek, hát ha tudok segíteni?
A fatörzsön, vagy az ágakon látunk-e olyan szabályos kör alakú nyílásokat, amit láthatólag nem a gombák által okozott korhadás indított el, hanem ezt a madarak vésték. Vagy egy másik árulkodó jel az lehet, hogyha a földön, a fa alatt friss forgácsokat látunk. Na most itt nézze meg, ez egy gyönyörű példa arra. Itt van egy elszáradt nyárfa.
Azt a minden itt tele van harkály,
ha
megnéz, nyommal.
Olyan hatalmasak, hogy ez fekete harkály, tehát ez a legnagyobb hazai harkályfajnak a kopogtatásából készül. Ezek az üregek, ezek ugye nem folytatódnak lefelé a fába egy ilyen nagyobb költőüregbe, ezeket azért készítette a harkály, mert itt táplálkozott.
Na, menjünk akkor közelebb.
Csak óvatosan, mert ez nagyon sáros, én előre megyek, jó, megnézem. Tehát ha ilyen zajt hallunk, akkor a harkály keresi a táplálékát. Ugye abból, hogy itt milyen a hangja, itt egy keményebb rész, itt milyen a hangja, a visszhangok alapján tudja, hogy hol érdemes kivésni a fát.
Hol üregesebb?
Hát meg hallja azt, hogy gyakorlatilag hol van az a járat a kemény fában, közben egy kakuk énekel a túloldalon. Tehát igazából ilyen hangokat hallunk, akkor az még általában a felderítés, és amikor ilyen sorozatokat, akkor kezdje el kivésni. Ugye van nálam egy ilyen kis picike kés, ezt direkt ezzel a céllal hoztam.
Most megnyitjuk egy kicsit ezt a vájatot.
De nézze meg, hogy itt gyakorlatilag az ujjam eltűnik ebben a résben. Ha megnézzük ezeket a magasabban elhelyezkedő réseket, hát oda az öklöm simán elférne. Ebből a fából egy ekkora rést kivágni, még egy ilyen zsebkéssel is, tehát nem a puszta körmömmel, az nagyon kemény munka lenne. Na és ez az, amit szerettem volna önnek elmesélni, hogy a mérések szerint, amikor egy harkály egy ilyen fába készít egy vésést, akkor az történik, hogy az egész testét megmerevíti, és akkor mint egy felhúzott rugó így előre lendül, és ez akár másodpercenként 20-szor is bekövetkezik. Ami ebbe csodálatos, hogy az előre mozgásnak a sebessége az ilyen 25 méter per szekundum, az nagyjából 80 km per óra. Tehát képzelj el, hogy 80 km per órával én az arcommal nekiessek ennek a fának, annak mi az eredménye? Minimum egy agysebészi beavatkozás, de inkább halál. Na és ez másodpercenként 20 akárhányszor. És ahhoz, hogy egyáltalán bírja a tempót, ugye az izmai dolgoznak, ezeket a rövid sorozatokat meg kell szakítani, hogy lehűljön. De amikor...
Tehát annyira felforrósodik ettől a sebességtől, az izommunkától, hogy meg kell állni, lehűlni.
Egyrészt ugye felmelegednek, meg kell állni, másrészt ezt a hatalmas energiát, ezt valahogy fel kell dolgozni, mert különben agyrázkódás kapna, vagy szétkenődne a buksi a fán.
Egész közel van most.
Az erdei pincsünk szól. Ez az erdei pincs hangja. Ez pedig a harkály. Megint valószínűleg a nagy fakopán, csak nem látom a buksiját. Én azt gondolom, hogy a harkályok azért ilyen csodálatosak, mert egy nagyon izgalmas táplálkozási módszerrel ki tudnak aknázni egy olyan táplálékforrást, amit más madarak nem. És ezt az alkalmazkodást kihasználva pedig a párosodás érdekében olyan hihetetlen dobszólókkal küldik el a szerelmi dalaikat, ami nekünk az életünkbe kerülne.
Sokféle harkály létezik. A fekete harkály, fehér hátú, balkáni, kis, közép és nagy fakopáncs, a zöld és a hamvas küldő, valamint a nyaktekercs. A családhoz tartozó fajok világszerte megtalálhatóak, és mivel nem költöző madarak, egész évben megfigyelhetőek. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.
Hallgatóink, most mérőjelet sugárzunk, majd rövid technikai szünetet tartunk.